Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és először a gyerekekhez szeretnék szólni, mert látom, hogy szép számmal vannak itt kisebb és nagyobb gyermekek is, már kamaszok. És egy gondolatot szeretnék nektek felidézni a Bibliából, mégpedig Példabeszédek könyvében van egy mondat, ami nagyon elgondolkodtat, ad benneteket is, így szól: a haragban áradás van, a búsulásban kegyetlenség, de kicsoda állhat meg az irigység előtt? Ismertétek ezt a mondatot? A haragban áradás van, a kegyetlenségben búsulás, de kicsoda állhat meg az irigység előtt? Példabeszédek 27. fejezet 3. verse. Én az utóbbiről szeretnélek kérdezni benneteket, hogy ti szoktatok irigyek lenni? Volt már, hogy voltatok irigyek? És tudjátok, mi az, hogy irigység? A kisebbek kedvéért mondom el csak, nem a nagyobbak, mert ők tudják. Az irigység az, amikor kívánjuk a másét, és mi nem adunk senkinek a magunkéból. Amikor a magunkét megtartjuk, és azt mondjuk, hogy ebből senkinek nem adunk, mert ez a miénk, közben meg még a másikét is kívánjuk, ami nem a miénk. Mind a kettő irigység. És tudjátok, erre mondja az ige, hogy kicsoda állhat meg az irigység előtt. Nagyon-nagyon csúnya magatartás. A szeretet himnuszában is azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet nem irigykedik. És tudjátok, hogy az irigységből mennyi tragédia és szomorúság történt. Például tudjátok, hogy Káin miért ölte meg Ábelt? Mert megirigyelte az áldozatát, hogy Isten az ő áldozatát elfogadta. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az új szövetségből pedig azt lehet tudni, hogy Jézust is azért ölették meg a papok, mert irigykedtek Jézusra. De most nem ilyen bibliai példákról szólnék, hanem egy példát idéznék fel nektek a természetben, hogy az irigység és az önzés hova vezet. És ez milyen csúnya dolog. Észak-Amerikában élnek úgynevezett vérszívó denevérek. Ha valaki olvasta a Nyitott Szemmel magazint, abból már tudhatja, hogy miről fogok beszélni. Én is úgy hallottam ezt a történetet. És ezek a denevérek 30-40 fős közösségben élnek. Láttatok már denevéreket? Ezek a denevérek hogy táplálkoznak? Úgyhogy mindig éjjel mennek vadászni, és éjjel találnak különféle kis állatokat, amiket elkapnak. Egy részét megeszik, de leginkább először a vérüket szívják ki ezek a denevérek ezeknek a kis állatoknak. Lehetnek ezek a kis egerek, kis pockok, vagy az afrikai, vagy az dél-amerikai őserdőben sokféle kis állat. És ezek aztán hazamennek, ez a néhány denevér, és ők táplálják az egész törzset. 30-40 főt, 5-6 fős denevér viszi haza az élelmet, jól felszívják magukat a pocakjukban, élelemmel, és éjszaka jönnek oda a többiek, a 30-35 fő, ugye nem túl gusztusos, hogy kérünk szépen vacsorát. És tudjátok, hogy ugye a 30-40 fő közül honnan tudják meg, hogy ki volt vadászni? Nem figyelik azt pontosan, hogy ki volt vadászni, onnan tudják meg, hogy megkapargatják egymás gyomrát, ezek a denevérek egymást végig kapargatják, hogy kinek mekkora a hasa. És akinek jó nagy a hasa, ott megállnak. Megállnak ezek a denevérek, mert azt mondják, na ez jól van lakva, akkor így piszkálgatják, hogy adjon enni. Mert sajnos nem túl gusztusos, de úgy etetik a többieket, hogy visszaöklendezik egy részét az ételnek, és abból lesznek a többiek is. Hát ugye ez nem, de ilyen az állatvilág. Na és tudjátok, ebből nem ezt akarom kihozni, hogy most hogyan etetik egymást, de van olyan, képzeljétek, van olyan denevér az 5-6 közül, aki egész éjjel vadászott, aki azt mondja, hogy nekem kell mind, amit megettem, azt abból nem adok senkinek. És magába tart, hiába kapargatja a gyomrát, hogy kérek enni, az másik denevér, azt mondja, nem adok enni. Húha, csak tudjátok, mi lesz ebből? Lehet, hogy ő jól lakik, és ő aztán ilyen szép, szép nagyra nő egy-két éjszaka során, aztán utána viszont egy másik csapat indul, mindig váltják egymást a denevérek, másik ötfős csapat indul éjszakai bevetésre, vadászatra, ők is megtöltik jól a hasukat, és ezek a denevérek annyira okosak, hogy megjegyzik azt, aki nem adott neki enni, nem adott a gyomrából, megjegyzik, és amikor ő jön kaparázgatni, hogy kérek enni, nem adnak neki. És tudjátok, hogy miért? És egyszer történik csak ilyen, hogy valaki nem ad, és azt az egész csoport megjegyzi, és tudjátok, hogy mi lesz abból? Akinek nem adnak enni, és ő nem megy vadászni, egy pár nap után, mert ezek a denevérek nem egy nagy állatok, pár nap után, egy hét után meghalnak, elpusztulnak. És tudjátok miért? Mert irigyek voltak, mert önzők voltak, és ők kihalnak. És így maradt fent ez a faj, a denevérfaj, hogy csak azok az egyedek maradnak fent, és azok nőnek, és így szaporodhatnak el, csak azok, akik enni adtak a másiknak, akik önzetlenek voltak. Akik nem adtak, azokat agyuk olyan fejlett ezeknek a denevérek, hogy megjegyzik, és ők se adnak. Ugye nem túl szép dolog, de hát az állatok így működnek. Tehát az irigységbe haltak bele ezek a denevérek, is kipusztulnak. És azt mondja a tudós, egy tudóstól olvastam, hogy ez a denevérfaj máig is azért tud életképesen fentmaradni, mert azok genetikailag, csak azok maradnak fent genetikailag, azok az egyedek, akik önzetlenül adtak a másiknak. Akik mindig megosztották a vacsorájukat, a vadászni valójuk, mindig megosztották a többiekkel. Megkaparázták őket, adtak nekik, és ők is kaptak. Mindig ők is kaptak. Akit nem, az nem. Úgyhogy így maradt fent ez a faj, hogy önzetlenek. Aki önző volt, irigy volt, az kipusztult. Kedves gyerekek, ezt csak úgy elmondtam az állatvilágból, hogy figyelmeztetés számunkra is, hogy nekünk se jó, lehet, hogy nem halunk ki, és nem halunk éhen, ha önzőek vagyunk, ugye? Azért valahogy mégiscsak fent marad az életünk, de nem leszünk boldogok. És lehet, hogy kiközösítenek bennünket, és bizony nem szeretnek sokan, ha önzőek maradunk. Ezért egy közösségben, egy társadalomban, még az állatok világában is csak azok az egyedek életképesek, csak azok fejlődhetnek, maradhatnak fenn, akik mindig önzetlenül adnak a másiknak. Jó? Köszönöm, hogy figyeltetek. A mai témánk pedig a felnőtteknek, és ez az ige ne felejtődjön el, hogy kicsoda állhat meg az irigység előtt. Ugye az irigység, az irigyszemű ember, az végül elpusztul. János evangélium a 20. fejezetét olvassuk el. János evangélium a 20. fejezete. Jézus feltámadása után tanítványoknak ezt mondta. Huszadik fejezet, 21. és 22. verszakát olvasom. Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek, amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És amik ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik, vegyetek szent lelket. A mai alkalommal a Szentlélekről szeretnék szólni, de mielőtt ugye arról szólnék csak ebből az igéből, szeretném feltenni a kérdést mindannyiunknak, hogy vettünk-e szent lelket? Ugye Jézus azt a küldetését megerősítette, amit János evangélium a 17. fejezetében a főpapi imájában elmondott, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én is akép küldelek titeket. Most hallom, hogy itt nagyon sok szép program lesz, tehát, hogy evangelizáció, megyünk és hirdetjük az evangéliumot. Hát Jézust követjük ebben, hogy amiképpen őt küldte az Atya, úgy küld bennünket is, de ezt úgy nehogy már magunktól tegyük csak. Ezután erősítette meg Jézus, hogy vegyetek, ezért vegyetek szent lelket. amit aztán az apostolok cselekedeteiben megismételt Jézus az első fejezetben, hogy maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, és elnyeritek a Szent Lelket. És Jézus azt mondta, hogy így jelképes, hogy rájuk lehelt. Ez annyira nem volt jelkép, de azért jelképes volt Jézus Jézustól, mert ugye mit akart ezzel kifejezni, hogy amikor Jézus a teremtéskor kiformálta a föld porából az embert, a holt anyagból, és lehellette bele az életnek leheletét, és így lőn az ember élő lélekké, ezt akarta hangsúlyozni, hogy most is úgy lehelt a tanítványokra, hogy szinte ugyanazzal arányos a szent lélekkel való közösségünk, mint amikor életet lehelt a holt anyagba a teremtő, hogy élet legyen benne. Ugye az a ruach szó szerepel, ami életerőt jelent, de a szent lelket is, és így lőn az ember élő léleké, hogy így leszünk, így lehetünk mi is egyedül keresztények, vagy Krisztus követői, gyümölcstermő követői Krisztusnak, hogyha a szent lélekkel kapcsolatban vagyunk, sőt, ha betölt bennünket. Az elmúlt év végén, biztos már Gábor hirdette, mert Veszprémben hirdette, de én is hirdetem nektek, lépések a személyes ébredésért. Ez megvan nektek, ez a könyv, vagy mindenki elolvasta? Jól van? Akkor szeretnék ebből felidézni nektek valamit, ami a mai Szentlélekkel való kapcsolatunkról szól. Nagyon hatásosnak tartom, bevezető gondolatnak, és nem hatásvadászkodás miatt, hanem mert, hogy egy ma élő afrikai divízió vezető nyilatkozott arról, hogy hogyan is áll az advent nép a Szentlélekkel való kapcsolatában. Ezt írja. Mindazt, amit a közösség elért, 95%-ban a Szentlélek segítsége nélkül is el lehetett volna érni. Azt írja, hogy nagyon sok buzgósággal, szorgalommal sok mindent el lehet érni, és 5%-ban ott van a Szentlélek, de 95%-ban az emberi erőfeszítés. És azt mondja, ha a Szentlélek ma elvétetne a gyülekezettől, akkor mindannak, amit mi teszünk, a 95%-ában senki nem venné észre a különbségét. Hogy ez elvétetne ma a Szentlélek. 95%-ban senki nem venné észre, hogy eltűnt a Szentlélek. Ha a Szentlélek az új szövetségi egyháztól vonatott volna meg, annak 95%-a, amit tettek, véget ért volna, és mindenki észrevette volna a különbséget. Értitek? Tehát az őskeresztény korban, a pünkösd idejében, ahogy a Szentlélek evangéliumot hirdetett, ahogy segítette az apostolok munkáját, 95%-ban, ha azt visszavonták volna, mindenki észrevette volna. Ma, ha 95%-ban a Szentlélek visszavonulna, akkor alig vennénk észre, csak 5%-ban. És hát nem azt jelenti, hogy ne igyekezzünk, tehát ne legyünk szorgalmasak, ne menjünk szolgálatba, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy a Szentlélekkel talán gyümölcstermőbb és hatékonyabb lehetne a szolgálatunk egyénileg és közösségileg is. Így mondja itt a másik oldalon, és ebből a könyvből aztán nem akarok már többet idézni, de ezt még fontosnak tartom, mert nagyon, nagyon mély gondolat. Isten 6 hónap alatt többet tudna elérni egy olyan néppel, amely átadta magát neki, mint amennyire mi őnélküle 60 év alatt eljuthatunk. Ezt felolvashatom még egyszer? Hogy Isten 6 hónap alatt többet tudna elérni egy olyan néppel, amely átadta magát neki, mint amennyire ő nélküle 60 év alatt mi meg tudunk tenni. Ugye 6 hónap meg 60 év között van némi különbség. Viszont ismerjük apostolok cselekedetéből, tehát lapozzuk fel, még egyszer a kérdést hagyd tegyem föl, apostolok cselekedete 19. fejezetével, amit Pál apostol kérdezett az efézusiaktól. Apostolok cselekedete 19. fejezetében. Olvasom az első 4 verszakot. Lőn pedig azon közben még Apollós Korintusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék, és mikor némely tanítványokra talált, mondanékik. Tehát Pál mondta. Mondanékik, vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek? Azok pedig mondának néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-e szent lélek. Ugye ezt talán rólunk nem lehet elmondani. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának, a János keresztségére. Monda pedig Pál, János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő utána jövendő, abban higgyenek. Tudnélik a Krisztus Jézusban, még a 5. verset, mikor pedig ezt hallák, megkeresztelének, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére, és mikor Pál rájuk vetette kezét, szállt a Szentlélek őreájuk, és szóltak nyelveken, és prófétáltak. Tehát csak azért olvastam fel, két gondolatot szeretnék ebből is kiemelni, hogy egyrészt az efézusi hívők visszakérdeztek, hogy azt se tudtuk, hogy vagyon Szentlélek. Azt se tudjuk, hogy mi a Szentlélek, meg hogyan működik tulajdonképpen. És Pál utána gondolom elmagyarázza nekik, és Jézus Krisztusról beszél, és amikor ezt hallották, akkor utána a Szentlélekre elkezdtek prófétálni és nyelveken szólni. Tehát egy óriási minőségbeli változás történt a Szentlélek bennük lakozása és munkája által. Tehát ez még mindig arról szól, ez a bevezető néhány gondolat, hogy óriási a különbség a Szentlélek nélküli és a Szentlélekkel telített állapot között. Tehát nem elenyésző a különbség, és hogy az is elgondolkodható ebből az apostolok történetből, hogy vajon bennünket is meg lehetne kérdezni arról, hogy vajon vettünk-e szent lelket, vagy tudjuk-e mi az a szent lélek. És tudom, hogy elméletből 5-ösre vizsgáznánk. Kedves gyülekezet, én tudom, hogy sokan el tudnánk, most fölállnánk, hogy mi a szent lélek, el tudnánk mondani néhány szombatiskolai tanulmányt, meg igeversből felidézni. De hogy ez azért különbség, hogy a gyakorlatból, és itt hangsúlyosan szeretném, a gyakorlatban, a gyakorlati életünkben tudjuk-e, ismerjük-e a Szentlélek munkáját. És mondhatom magamról, hogy én magam is fel kellett, hogy tegyem a kérdést magamnak, és sok mindent mondhatok, hogy most kezdem én is kutatni ezt a kérdést, és felfedezni, hogy mit jelent az, hogy Szentlélekkel való kereszténység és Krisztus követés. Szeretném profétikusan is megfogalmazni a probléma súlyát. Ugye a 10 szűz példázatában Jézus csak egy dologról beszélt, ami egy kis apró dolognak tűnt a különbségben az 5 okos és az 5 bolond szűz között. Mindegyiknek volt ige ismerete, mindegyik várta Jézust, mindegyik kiment a vőlegény elé, és még egy darabig egyformának tűntek, picit az alvásban is, nem? Sokat gondolkodok ezen a példázaton, hogy egy picit mindegyik elszunnyadt, picit mindegyik elaludt. Tehát én itt nem látok nagy különbséget, úgy külsőleg, hogy mondjuk mi a különbség az 5 okos és az 5 bolond szűz között, de egy különbséget mégis Jézus nagyon világossá tesz, hogy az egyiknek volt olaja, bőségesen olaja, és világított, a másiknak pedig nem volt olaja. És még egy nagy különbség, az egyiknek, mi akiknek nem volt olajuk, az 5 bolond szűznek, azok pedig venni akartak a társuktól, tehát ebből az következik, hogy azt se tudták, hogy ezt hogy lehet beszerezni. És ez lenne a következő kérdés, kedves gyülekezet, hogy lehet a szent lelket beszerezni? Bocsánat, ez a nagyon modern megfogalmazásban most egy ilyen fogyasztói világban, hogy lehet valamit megvenni, vagy hozzájutni. Ezért fogalmazok így, hogy lehet hozzájutni? Hogy telítődhetünk? Hogy lehet venni a szent lelket? Vegyetek szent lelket. Jézus rájuk lehelt, vegyetek szent lelket. Most mi ezt hogy tennénk a mai, mondjuk ma? Vagy van, úgy gondoljuk, hogy van, nem is kell venni. Hát nagyon, nagyon egyszerű dolgot szeretnék felolvasni, felidézni nektek. Ugye Lukács evangéliumában Jézus erről beszélt nagyon-nagyon egyszerűen. De azért vannak ennek mélységei. Lukács 11. fejezetéből olvassuk el a következő részletet. Ugye a mi atyánkot Jézus elmondta ott a tanítványoknak, miután kérték, hogy tanítsa őket imádkozni, Jézus. És utána 9. versről a 13. versig olvasom. Én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ áld-e néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót áld-e néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót áld-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle, akik tőle kérik. Ilyen végtelen egyszerű. Kérni kell a szent lelket, és megkapjuk. Mert felteszi Jézus a kérdést, melyik, ilyen egyszerű. Tehát semmi bonyolult nincs benne, csak majd ami ezután jön, az lesz érdekes. Melyik az az apa, akitől ha a fia kenyeret kér, követ áldott neki? Gyerekek, volt már olyan, hogy apukától kértetek kenyeret, és apuka bejött a kertből egy nagy követet az asztalra, tessék itt a kenyér. Itt a vacsora. Ez csak a figyelem felkeltés miatt mondom, hogy ugye ilyen sose volt. És Isten se tetsz ilyet soha senkivel, hogyha jó dolgot kérünk, akkor azt megadja. És jó dolog, ha azt mondta Jézus, hogy vegyetek szent lelket, akkor kapunk szent lelket. Csak kérni kell. Csak kérni kell. És megkapjuk. Szoktunk-e kérni szent lelket? Szoktuk-e az imáinkban így kérni, hogy a szent lélek költözzön a szívünkbe? Vagy inkább ne késünk el az iskolába, gyerekeknek minden jól legyen, stb. Minden jól menjen a mai nap, jól el tudjak végezni mindent, amit elterveztem. Kinek szokott napi imádság tárgyává válni, hogy Istenem, küldd el a szent lelket? Jézus megígérte, mondta, hogy kérjétek és megkapjátok. Ha ti gonosz létetekre, azt mondta, természetünk ellenére minden jót meg tudunk a gyerekeinknek adni, akkor ezt ő is meg fogja adni, ha kérjük tőle. És ezután jön a nagy kérés, hogy feltettem, én is kértem a szent lelket, így most, hogy ezt elkezdtem ezzel foglalkozni, itt a könyvet elolvastam, és kérem a szent lelket, most mi lesz ebből? Ellen White azt írja, hogy a Szentlélek a legfontosabb ajándéka Krisztusnak, mert ebben minden benne van. Erre még inkább elkezdtem gondolkodni azon. Mit jelenthet ez, hogy a Szentlélek Krisztus legdrágább ajándéka, amiben minden benne van, vagy Isten legdrágább ajándéka? És akkor mi következik ebből? Na, valaki el tudná mondani, hogy amikor kért szent lelket, akkor mi történt vele. De majd lehet, hogy délután beszéljünk erről, jó? Mert érdekes dolgok történhetnek, nem? Viszont, hogy konkrétizáljam, és hogy valóban mi történhet, lapozzuk fel János evangéliuma 16. fejezetét, hogy amikor megkapjuk a szent lelket, kedves gyülekezet, akkor mi történhet bennünk? Most elsősorban a Szentlélek nem valami most külön ajándékokat akar adni, vagy valami, nem tudom, valami anyagi dolgot, hanem bennünk történik valami. János evangélium, az egész János evangélium a 14. fejezetétől a 17. ugye a Szentlélek ígéretéről szól, és lapozzuk fel ezt a 16. fejezet 8. versétől a 11. versig, jó? Ezt olvassuk most el, hogy mi történik akkor, amikor eljön a Szentlélek. Vagy megkapjuk a szent lelket. És az, amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, és igazság tekintetében, hogy én az én atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Teljesen világosak ezek a versek, ugye? Szerintem nem. Nekem sem teljesen, de próbáljuk megérteni, hogy mikor eljön a Szentlélek, akkor mit tapasztalunk meg. Ezek egy kicsit olyan homályos és megfoghatatlannak tűnő dolgok, hogy mi történik, amikor a Szentlélek elkezd munkálkodni egy ember életében. Jézus azt mondja, megfeddi, de itt az más fordításban így is mondhatjuk, hogy meggyőzi. Meggyőzi a világot, vagy meggyőz bennünket valamiről. A Szentléleknek van egy meggyőző, egy bennünket valamire elvezető befolyása és munkája az életünkben. Például a 13. és a 14. verset olvasom, és ennek összefüggésében próbáljuk megérteni ezt a három ige verset. És szeretném, ha együtt tudnánk gondolkodni ebben a három kérdésben, hogy ez mit jelent. Tehát ennek a fényében próbáljuk megérteni a 8, 9, 10, 11. verset. Mikor eljő, ama az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Hát ennek az összefüggésében, különösen a 14. versben, hogy az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ennek a fényében, ebben a 14. vers fényében tudjuk megérteni pontosan, hogy a 9., 8., 9., 10. vers, 11. vers az mit is jelent. Különben valami félelmetes dolognak tűnik, hogy eljön és megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ez valamilyen első hangzás, ez olyan, hogy most engem össze akar törni, vagy fejemre akarja olvasni az igazságot, a bűneimet. Először ez juthat eszünkbe, hogy a Szentlélek arra azért jön el, hogy fejemre olvassa a bűnömet, az Isten igazságát, meg hogy lesz utolsó ítélet, és akkor majd elpusztulsz, hogyha ezekben a bűneidben maradsz, ugye? Valami ilyesmit értünk meg, pedig egészen másról van itt szó, hogyha azt veszük, hogy a Szentlélek azért jön el, mert engem dicsőít, az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Az előző fejezetekben azt is olvashattuk, hogy eljön a vígasztaló, nem hagylak titeket árvákul, hanem eljön a vígasztaló hozzátok, elküldöm hozzátok, hogy ne maradjatok egyedül. És ő engem dicsőít majd. És itt a parakleitos szó szerepel, és még mindig, hogy megértsük jól ezt a három kijelentést, a parakleitos szót, azt tudjuk, hogy mit jelent? Ugye szószólót is jelent, meg vígasztalót is. Például az 1 János 2:1-ben is, amikor azt mondja, hogy van szószóló, hogy ami bűneinkért közben járjon, hogy ne vétkezzetek, atyám fiai, de ha mégis vétkeztek, akkor van szószólónk, Krisztusra vonatkoztatva van közben járunk, védőügyvédünk, de a Szentlélekre is azt mondja, hogy van védőügyvédünk és vigasztalónk. Védőügyvéd, tehát parakleitos jelenti a védőügyvédet is, és vigasztalót is. És most szeretném feltenni a kérdést nektek, hogy a védőügyvéd, a Szentlélek, mint védőügyvéd, szerintetek hogyan munkálkodik bennünk? Kinek a védőügyvédje a Szentlélek bennünk? És aztán így vigasztaló is. Nyugodtan ezt kimondhatjuk, hogy, és így értjük meg a következő részeket, hogy Krisztus a Szentlélek által védőügyvéd önmagunkkal szemben, Sátánnal szemben. Krisztus bennünk a Szentlélek által, bennünk ő, mint képviselő, a Szentlélek, Krisztust dicsőíti meg a bűn, azzal szemben, amivel Sátán vádol bennünket, és amivel önmagunkat is vádoljuk, hogy Krisztust hozza a szívünkbe, hogy bemutassa őt, mint megváltunk. Tehát a Szentléleknek az a feladata, hogy megdicsőítse Krisztust bennünk, vagyis hogy rámutasson az ő szeretetére, megváltó kegyelmére, áldozatára, hogy ember ne csüggedj el. Ez a Szentlélek vigasztalása, és hogy mondjam, szószólója bennünk. Krisztus szószólója a Szentlélek bennünk. Mert magunk ellen és Sátán ellen kell, hogy valaki vigasztaljon bennünket. Értjük? Akkor innen, ebből próbáljuk megérteni, hogy a 8. vers mit jelent. Azt mondja, hogy mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A 9. vers azt mondja, hogy bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. A Szentléleknek meg kell győznie bennünket bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Ez mit jelenthet a gyakorlatban? Először próbáljuk megérteni magát a mondatot. A bűn tekintetében meggyőz bennünket, hogy nem hisznek, vagyis azt mutatja, azt mondja, hogy rámutat a Szentlélek arra, hogy hát miért nem hiszel bennem, Krisztus? Miért nem hiszel Krisztusban? Bűn tekintetében, ezt emeli ki, hogy bűn tekintetében arra mutat rá, hogy a legnagyobb bűn, kedves gyülekezet, az, hogy nem hiszünk Krisztusban. Ugye azt mondja, a Szentlélek ezt akarja, bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Végső soron, ugye Ádám és Éva tulajdonképpen miért bukott el? Hát nem volt bizalmuk az Istenben. A cselekedet, az, hogy leszakították a gyümölcsöt, az már csak a bűn következménye, de az alapvető bűn a bizalmatlanság, az Isten iránti bizalmatlanság. A Szentlélek arról akar meggyőzni bennünket, hogy ne legyünk bizalmatlanok az Isten iránt. Ne legyünk bizalmatlanok az Isten iránt. Volt már időnként, hogy meggyőzött bennünket erről? Amíg Jézus itt élt a Földön, addig nem kellett a Szentléleknek meggyőzni erről az embereket, mert itt volt. Emlékszünk rá az Emmauszi tanítványokat. Az Emmauszi tanítványokat keseregtek, lehajtott fővel mentek haza. Nem kellett még a Szentléleknek munkálkodni. Ott volt Jézus, és meggyőzte őket, hogy nincs okuk az elkeseredésre. Ő maga a megváltó és feltámadott megváltójuk van. Mikor a Mária Magdalénának kifut a sírhoz, és meglátja az üres sírt, akkor elkeseredik, hogy hova vitték az én uramat. Jézus megjelenik, hogy én vagyok az. Tehát Krisztus vigasztalta, hogy higgyél bennem. Hitre és vigasztalásra bátorított. A Szentlélek hitre és bizalomra bátorít Krisztusban bennünket. Nem tudom, hogy ismerjük-e a Szentléleknek ezt a munkáját, amikor bizalomra, Isten iránti hitre, Isten iránti közösségre és elfogadásra bátorít bennünket. De hogyan teszi ezt meg? Hogyan teszi ezt meg? Ugye mindenképpen úgy tudja Jézus megtenni, és ezt akarja az életünkben elvégezni, hogy nekünk, és itt ezt jól meg kell értenünk, nekünk alapvetően az a problémánk, hogy vagy nem merünk Istenhez menni a bűneink miatt, vagy a bűneinkkel jól együtt el tudunk éldegélni, és akkor azért nem megyünk az Istenhez. A Szentlélek pedig azt tudja elvégezni, hogy először rámutat a bűneinkre, és utána pedig rögtön úgy mutat rá a bűneinkre, hogy ezért halt meg Krisztus, ezekért a bűneidért halt meg Krisztus. Nekem nagy segítség volt, hogy a Szentléleknek ezekről a gondolatairól, vagy munkáiról kicsit többet megértsek ez a könyv. Persze a piros könyv, a Szentlélek eljöre átok is hasonlókat ír, de most ebből szeretnék nektek felidézni valamit, hogy a Szentléleknek tulajdonképpen mindig végsősorban az a munka, hogy Krisztus dicsőítse meg az életünkben. Ez az alap. De Krisztus nem tudja megdicsőíteni az életünkben, hanem mint bűnbocsátó megváltóként ismerjük fel, amikor a bűneinkre mutat rá a Szentlélek. Láthatjuk tehát, így mondja a 100. oldalon ez a könyv, Roy Hession Teljetek meg Szentlélekkel című könyve. Láthatjuk tehát, hogy a Szentlélek Jézus nagyszerű ügyvédje, aki rámutat a szükségleteinkre is, és arra is, hogy Jézus tökéletesen betölti azokat. Ő felel meg a vádló bűnökre az emberi szívben, amikor rámutat, hogy Krisztus és az ő vére a válasz a bűn problémájára. Kedves gyülekezet, ki nem éli úgy az életét sokszor, hogy én egy rettenetesen gyenge keresztény vagyok. Rettenetesen bukdácsoló keresztény vagyok. Rettenetesen sok bűnöm van. És nem vagyok méltó Krisztushoz sem menni, meg ki még kereszténynek se hívhatom magamat. Ilyen élettel a háttérben, amiben élek. Ugye Homberger mondja, hogy ha prédikátorok úgy prédikálnának, hogy közben egy vetítő vásznon kivetítenék, hogy hogy éltek az elmúlt héten, ki merne ide kiállni? Itt a bűnről beszélnek, a bűn legyőzéséről, meg a győzelmes életről. Tulajdonképpen a bűneink miatt először a Szentlélek rámutat, hogy azért ne lépj túl azon, hogy azért bukdácsoló lény vagy, és azért jó sok jellemhibát fel lehet fedezni az életedben, nem csak másoknak, magadnak bőségesen, de másoknak is rengeteg szúrja a szemét, amit lát nálad. És ez elcsüggeszti az embert. Én nem tudom, hogy egy őszinte, becsületes keresztény embernek van-e lelkiismeret fulladása. Nincs-e sokszor lelkiismeret, aki őszintén akarja Krisztust követni. Nem? Az olyan kétségek gyötörhetik, hogy itt egy magas mérce, hogy legyetek tökéletesek meg Isten király szék előtt, álnokság, fethetetlenség, nem találtatik szájukba, stb. És itt az advent üzenet, stb., hogy tiszták, tökéletesek, szeplőtelenek. Gyülekezetben még csak úgy tudok viselkedni, de hazamegyek, jönnek a problémák, gyereknevelés, stb. Hát milyen élet? Milyen élet? És egy ilyen önvád, lelkiismeret furdalás. És kedves gyülekezet, a Szentléleknek a munkájára most szeretnék rámutatni, hogy az a Szentlélek munkája kell, hogy legyen az életünkben sokszor, és megtapasztalható, hogy miközben a bűneinket tényleg nem kicsinyítjük le, annál inkább meglátjuk Krisztus vérét, Krisztus áldozatát, ami bűneinkre tökéletes megoldás. Mondhatnánk azt, kedves gyülekezet, hogyha a Szentlélek úgy mutatja meg a bűneinket, hogy rögtön Krisztushoz megyünk, ez a Szentlélek munkája. Az a sátán munkája, hogy úgy mutatja meg sátán a bűneinket, hogy elkeseredjünk és tönkre menjünk. És csüggedjünk és szégyenkezzünk önmagunk és mindenki Isten előtt. A Szentlélek munkája úgy mutat rá a bűneinkre, hogy rögtön a megváltó vérére hivatkozhatsz, és megláthatod azt, hogy te érted halt meg Krisztus. Lapozzuk fel Ézsaiás 12. fejezetét, mert ezt szemlélteti tulajdonképpen Ézsaiás próféta, hogy a Szentlélek azt mondja, meggyőzi a világot bűn tekintetében, hogy nem hisznek bennem. A bűn nem szabad, hogy elválasszon Krisztustól, hanem inkább éppen, hogy hozzá kell, hogy vezessen. Ahogy Ézsaiás írja ezt a 12. fejezetben, Ézsaiás próféta, íme az, olvasom a 12. fejezet első 3 versszakát, és így szólsz ama napon, ekkor, amikor a Szentlélek megszólít. Hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragot, és megvigasztaltál engem. Ugye ez a Szentlélek vigasztalása. Íme az Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lőnékem szabadítóm, és örömmel merítek vizet a szabadítók útfejéből. Ez a Szentlélek munkája, tehát reggel kérjük a Szent Lelket, ugye, ahogy a kenyeret kérünk, és nem követ, kapunk. Az Isten meggyőz bennünket a Szentlélek által, amikor a bűneinkre rámutat, hogy ember, az Isten a te szabadítód, nem kell félned, mert erősségem és énekem az Úr, és lőnékem szabadítom. Vagyis azt érted meg, kedves gyülekezet, hogy az Isten érted halt meg. Ez a Szentlélek munkája. Azt érti meg az ember, hogy személyes megváltóm Krisztus. Azt érted meg, hogy a megváltásban Krisztusra mutat a Szentlélek, a megváltásban megbékélhetsz, a megváltásban megnyugodhatsz. Krisztus érted halt meg a kereszten. Az 1 Korintus 12:3 is ezt mondja, hogy senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, hanem a Szentlélek által. Ismerjük ezt az igét? Azért lapozzuk fel, mert ennek van egy összefüggése. 1 Korintus 12, vagy nem is muszáj föllapozni, én csak elolvasom, hogy ne menjen el az idő vele. Azért tudtatokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem ha a Szentlélek által. Ismerjük ezt a mondatot? Úgy nagyjából, de hogy tapasztaljuk ezt? Hogy Krisztus az én megváltom, mondja Jézsaiás próféta, az én szabadítom, bízom és nem félek. Mert így mondja a Szentlélek, mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Tulajdonképpen a Szentlélek megérteti velünk Krisztus áldozatát, személyesen értünk hozott áldozatát. A Szentlélek hitet ad Krisztusban. A Szentlélek oda vezet minket a Golgotai kereszthez, és azt mondja, hogy leteheted a bűnödet, mert érted haltam meg. Ezt érted hoz, azokért a bűnökért. De tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ha mi könnyelműen veszük a bűneinket, akkor ezt nem tudja elvégezni a Szentlélekért, mert először rámutat a bűnökre. Csak ne álljunk meg itt, mert ugye mit szoktunk mi tenni, amikor rámutat a Szentlélek a bűneinkre, ez csak a fél munkája, vagy hogy mondjam, mert utána belép Sátán, és azt mondja, hogy szégyeld magad, már mióta ezzel a bűnnel együtt élsz. Tessék szégyelni magadat. Tessék lelkiismeret furdalást érezni. Tessék gyötrődni, depresszióba esni, mert már mióta milyen ember vagy. Ez már a Sátán munkája. A Szentlélek csak rámutat. De utána rögtön oda akar vezetni, ahogy Ézsaiás mondja, és az Isten az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr és lőnékem szabadítom. És ja, és utána ezt mondja, és örömmel meritek vizet a szabadítók útfejéből. Ugye ez olyan megragadó, mert ebben a képben benne van, hogy örömmel meritek vizet a szabadítók útfejéből, a víz is a Szentlélek jelképe, de ezt merítenünk kell, a kútfőből nekünk kell meríteni, és amikor Krisztus áldozatát megértjük, akkor a Szentlélekből merítünk még többet. Akkor a Szentlélek még hatékonyabban és még mélyebben tud bennünk lakozni, mert Krisztust hozta, és Krisztus szeretetét hozta a szívünkben. Krisztus áldozatát hozta, megértéssel, ugye? Senki sem mondhatja Úrnak Krisztust, hanem ha a Szentlélek által. Tehát mondhatjuk, hogy a Szentlélek nélkül Krisztus áldozata az úgy van, 2000 évvel jó meghalt, meg teológiailag tudom, dogmatikailag, hogy ez a bűn megoldása, de nem válik személyessé Krisztus áldozata. Értjük? Tehát a Szentlélek személyessé teszi. Tehát ez az első, hogy a Szentlélek meggyőzi az embert, hogy nem hisznek én bennem. Tessék hinni bennem. Tessék hinni bennem. Ez a Szentlélek munkája. Tessék elhinni, hogy te érted haltam meg. És tessék ne gyötrődni, és tessék ne lelkiismeret furdalással élni az életedet, mert akkor olyan, mintha ott állnál, sírnál az üres sírnál, hogy nincs megváltóm, mint Mária. Ott az üres sírnál, hova vitték az én megváltómat. A Szentlélek pedig úgy lép oda, mint Krisztus, hogy ne sírj, itt vagyok, tessék. Vagy az Emmauszi tanítványoknál, hogy tessék, én vagyok, aki veled beszéltem. Vagy Samária asszonynál. Azért tartom nagyon fontosnak ide kapcsolni a Zakariás ígét, hogy azon a napon kútfő fakad Jeruzsálemnek minden bűn és tisztátalanság ellen. Zakariás 13:1. A kútfő, amiből meríthetünk minden bűn és tisztátalanságra gyógyszer. És Jézus ezért mondta a samáriai asszonynak, hogy ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik. Hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre búzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tehát értjük? A Szentlélek az örök életre búzgó víznek kútfeje, de miért? Mert Krisztust dicsőíti meg. Krisztus vigasztalását, Krisztus áldozatának a vigasztalását, a bűn megoldásának a személyességét hozza el az életünkbe. Különben gyötrődhetünk a bűneink miatt még 100 évig. És ez segít bennünket oda, amit itt olvashatunk, hogy Krisztus meghalt, nem fogom befejezni, majd délután folytatjuk. Krisztus azt mondja, hogy meggyőzi a világot arról, hogy én az atyámhoz megyünk. Ugye? Hogy én az atyámnál vagyok. Ez az igazság. Jézus elvégezte tökéletesen a megváltást. Tökéletes, hogy mondjam, szószólónk van. Krisztus szószólónk az atya előtt. És igaz, az az igazság, hogy téged igazzá tesz az ő áldozata áldat. Most csak lerövidítem azt, amit szerettem volna még mondani, de majd délután még beszélgethetünk erről. Tehát úgy érdemes ezeken elgondolkodni, és mondom őszintén, hogy ez az a második pont, amire még teljesen nem jutottam el, hogy ez pontosan mit is jelenthet. Ezért most csak röviden szóltam erről, hogy mikor azt mondja, és akkor erről beszélgethetnénk, amikor azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek meggyőz arról, hogy én az atyához megyek, ugye így van pontosan? Igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, és nem láttok többé engem. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott van Jézus az atyánál, és szószólóként. Ott a mennyben is közben jár értünk. A Szentlélek erről győznek, hogy ez az igazság. És ezáltal lehetsz igaz te is, mert Krisztus igazságát számítja be az atya nekünk. És az utolsó gondolat, ami az elsőhöz is nagyon szorosan kapcsolódott, amikor azt mondja, hogy ítélet tekintetében, hogy a világnak fejedelme megítéltetett, ez pedig azt jelenti, hogy meggyőz bennünket ítélet tekintetében, még pedig arról, hogy én ezt úgy értem, hogy Krisztus a bűnt megítélte. Krisztus megítélte úgy, hogy Sátán, a világ fejedelme levettetett a mennyből. Krisztus a kereszten Sátánt kárhoztatta az áldozatával. E világnak fejedelme megítéltetett, ez a hangsúlyos. E világnak fejedelme megítéltetett. És mit mondott Jézus ennek az előző fejezetnek a végén, hogy jön-e világ fejedelme, de én bennem nincs semmije. Jézus tehát úgy élt, hogy tökéletes életet élt a világ fejedelme, nem tudott benne semmi rosszat véghez vinni. Ez azt jelenti, hogy ez a mi életünkben is valóságá válhat. Mikor Jézus azt mondja, hogy a világnak fejedelme megítéltetett, ezzel nem azt mondja, hogy csak bűnbánat és bűnbocsánattal, Krisztus áldozatában hív, higgyél, és minden megoldódik, hanem azt akarja ezzel kifejezni Jézus, hogy amikor Krisztus a kereszten győzött, amikor Krisztus a kereszten emberi természetében győzött, és értünk az életét feláldozta, ezzel tulajdonképpen nekünk is lehetőséget teremtett arra, hogy a Szentlélek által mi is győzhessünk. A Szentlélek által mi is győzhetünk. A Szentlélek bennünk lakozásával. A világnak fejedelme megítéltetett. Gondoljátok meg, egy vesztes, egy Sátán elbukott lény akar hatalmat gyakorolni felettünk. Ő megítéltetett. Persze gyakorolhat még, ha a Szentlélek nem ad hatalmat és erőt ahhoz, hogy Sátán fejére taposhassunk mi is Krisztus által. Itt is Krisztus dicsőíti egyébként ez a harmadik szakasz is, hogy Krisztus által, ha Krisztus benned lakozik a lélek által, akkor te is úgy fogod látni Sátánt, mint ami megítéltetett, és amit le lehet győzni. Nem feltétlenül kell a bűnnek megadni magunkat. Utoljára lapozzuk fel ezt a Római Levél 8. fejezetét, ezt az egyébként jól ismert igét, és ezzel szeretném most egyelőre lezárni ezt a gondolatot, és majd folytassuk tovább a gondolkodást ezen a három mondaton délután, akik itt maradunk, hogy ezt mondja Pál apostol a 8. fejezet első 3 versszakában, Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényéből. És kedves gyülekezet, az az ember, aki megérti Krisztus áldozatát, megérti, hogy a bűneiért Krisztus meghalt személyesen, akit betölt Istennek ez a szeretete, kitöltetik a Szentlélek által Istennek ez a szeretete, az az ember hatalmat nyer arra, hogy Isten fiai legyen. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik hisznek ő benne. És Krisztus hatalma, ahogy legyőzte ő a kereszten és az emberi természetében is a bűnt, a lélek által ugyanez a hatalom adatik nékünk is. Ugyanez a krisztusi, ami által ő a lélek által ezt meg tudta tenni. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem, ez a lényeg, akik nem test szerint járnak már, hanem lélek szerint. Mert Krisztus megdicsőíti magát bennük, ugye, ahogy mondja ez a vigasztaló Szentlélek szerepe. Mert Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Hát természetesen nem azt jelenti, hogy nem buknak el többet, de nem bukdácsolnak, és nem Szentlélek nélkül, magukra maradva küzdenek a bűnnel szemben, hanem a Szentlélek törvényként lakozik a szívükben. A Szentlélek ereje által Krisztus lakozik bennük, és Krisztus segít nekik a bűn legyőzésében és a bűn elleni küzdelmükben. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában a bűn miatt kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert a test szerint valók a lélek, a testre, a lélek szerint a lélekre gondolnak. Úgy gondolom, hogy nem merítettük ki ennek a pár mondatnak a mélységei, de talán valamit sikerült abból egy picit felvillantani, abból a gondolatból, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodhat bennünk, hogy amikor a Szentlélekért imádkozunk, és ha kérjük a Szent Lelket, akkor mit képes bennünk elvégezni. Egyet szeretnék végül nagyon hangsúlyosan, utolsó gondolatként, lezárásként mondani. A Szentlélek Krisztust teszi hatalmassá bennünk. Krisztus teszi úrrá bennünk. Így mondja, hogy senki sem mondhatja Krisztust úrnak, hanem a Szentlélek által. Nem a Szentlélek az, ami valami csodát művel, hanem Krisztus az, aki csodát művel bennünk a Szentlélek által, mert megértjük Krisztus áldozatát, megértjük hatalmát, megértjük az istenség és az ember természetének a küzdelmét, és ez hogy mondjam, világos hatalmat, vigasztalást, erőt, kegyelmet hoz az életünkben, ami által, hogy mondjam, nem egyedül magunkban küzdködünk az emberi mi voltunkkal, a körülményekkel, a helyzetekkel, hanem Krisztus dicsőül meg a Szentlélek által bennünk. Kívánom, hogy ezekről nyerjünk tapasztalatokat, és próbáljuk megérteni a léleknek ezt a különleges munkáját bennünk, hogy megdicsőíti Krisztust bennünk személyesen, nem dogmatikusan, hanem az életünkben ott lesz személyesen Krisztus. Amen.